Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok. A mai adásban Bíró Nagy Andrással, a Policy Solutions alapító igazgatójával beszélünk arról, hogy a most megjelent tanulmányuk alapján milyen kampányra számíthatunk idén, és mit jelent Magyarországon egyáltalán a durva kampány. Szóba kerül az előválasztás pénzügyi háttere, és az is, lesz-e hatása a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az amerikai elnök, és nem Donald Trump. Mielőtt belepillantunk a kutatás részleteibe, beszéljünk arról, hogy mikor kezdődik a 2022-es kampány Magyarországon. Vagy már benne is vagyunk?
Én azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy már benne vagyunk. Már egy jó ideje mindent, amit a kormány csinál, csak a 2022-es választásoknak a szemszögén keresztül lehet látni, és hogyha látjuk azt, ahogyan az ellenzék is az elmúlt hetekben, hónapokban intézte a dolgait, gondolok itt arra, hogy egymás után jönnek a közös kiállások, a közös lista kapcsán, akár már a kormányzás alapelveinek a megfogalmazása kapcsán, folynak folyamatosan a spekulációk az előkészületekről, az előválasztások terén, hogyan választják ki miniszterelnök jelöltet, hogyan zajlik a közös programalkotása. Ez már mind azt mutatja, hogy mind a két oldalon itt már masszívan benne vagyunk abban a készülődésben, amit én azt gondolom, hogy hívhatunk a kampánynak is, már csak azért is, mert a 2022-es választások nagy részt azon fog múlni, hogy ezt a jelenlegi járványt és a járványnak a kezelését hogyan látják az emberek, és ennek az értelmezése már bőven zajlik ugye mind a két fél részéről is.
Mikortól durvul be a kampány, és egyáltalán mit nevezhetünk durvulásnak?
A magyar politikánál nagyon nehéz azért azt meghatározni, hogy most itt durvult-e valamikorhoz képest. Én azt mondom, hogy az elmúlt pár év az már egy elképesztően durva retorikát és polarizációt, megosztottságot hozott a magyar politikában. Nem kell olyan nagyon messzire menni, elég csak a migránshozós retorikát vagy a soroshozós retorikát nézni az elmúlt évekből. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy a következő hónapokban még léphetünk egy szintet a durvulás irányába, és ezt azért feltételezem, mert a Fidesz most először 10 év után egy olyan választási kampányhelyzetbe fog kerülni, amelyben tényleg tétje lesz a választásnak, érdemi kérdés az, hogy meg tudja őrizni a parlamenti többségét, és ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy a Fidesz részéről bármilyen eszköz bevetésre kerülhet a következő időszakban, akár botrányok terén, akár az ellenzéki pártok egyenkénti levadászása terén, akár az adminisztratív eszközökkel, tehát mert ötleteket nyilván nem szeretnék adni, de az elmúlt években is láthattunk példát arra, hogy akár pénzügyi, akár más adminisztratív eszközökkel hogyan lehet a versenyhelyzetet a Fidesz javára torzítani azzal, hogy az ellenzéknek a lehetőségeit visszavágja a kormánypárt.
Azt tudjuk akkor, hogy vagy ez várható, számíthatunk rá, hogy a Fidesz durvulni fog, de valószínűleg az ellenzék is. Neki milyen eszközei, vagy milyen módszerei lehetnek erre?
Az ellenzéknek azt hiszem, hogy a politikai értelemben véve a legnagyobb lehetőséget az generálja, hogyha a kormány nem tudja megfelelően kezelni a koronavírus nyomán kialakult gazdasági és szociális válságot. Ez a megélhetési válság, ez most már egy néhány hónapja jól látszik, hogy erőteljesen jelen van a magyar társadalom tudatában. A Policy Solutionsnek is volt olyan kutatása néhány hónappal ezelőtt, amelyben már be tudtunk arról számolni, hogy a koronavírus alatt mennyi embernek romlott a szubjektív értékelése, a saját élet lehetőségeit tekintve, a saját jövedelmi helyzetét tekintve, a saját munkahelyének a biztonságát tekintve, és azt látjuk, hogy a kormány nagyon-nagyon kevéssé reagál pont ezekre a szociális nehézségekre, amelyekkel mi azt gondolom nem túlzás azt mondani, hogy milliók küzdenek most már a válságban. Tehát az ellenzéknek a legnagyobb lehetősége az, hogyha a kormány rosszul menedzseli a válságot, és ezzel szemben egy igazságosabb, szociálisan érzékenyebb jövőképet tud felmutatni a választók számára, amely ráadásul még egyébként az európai integráció felé is elkötelezettebb a keleti nyitással szemben, és amely egy szabadabb ország levegőjét teremti meg nagyjából, és persze zöldebb is, mint amit az Orbán kormány képviselt. Nagyjából ezek azok a fő csomópontok, amelyek én azt gondolom, hogy annak a hat pártnak, amelyek most már biztos, hogy együtt fognak működni a következő választási kampányban, és reményeik szerint ugye a esetleges közös kormányzásban is, ezekben meg fognak tudni állapodni, és ezek jelölhetik ki egyébként azokat a fő támadási pontokat is, amelyeken keresztül a Fidesz politikája támadható. Ez a koronavírus válság ugyanis, én úgy gondolom, hogy a Fidesz kormányzásának a leggyengébb pontjaira irányítja rá a figyelmet. Az egyik ugye az egészségügy helyzete, amely minden közvélemény közlek szerint évek óta magyarok szerint a legfőbb probléma Magyarországon. Na hát, ha valami, akkor az egészségügyi most aztán tényleg koronavírus alatt eléggé a figyelem középpontjába került. És a másik pedig, hogy az alacsony fizetések, a növekvő egyenlőtlenségek, a munkahelyi kiszolgáltatottság egy csupa olyan kérdés, amely most még jobban előtérbe kerül azzal, hogy a Fidesz nem pozitív gazdasági környezetben vághat neki a kampánynak, hanem a gazdasági visszaesést kell valamilyen módon menedzselnie.
Talán, ha megpróbáljuk picit leegyszerűsíteni, azért ez nagyjából eddig úgy zajlott, hogyha volt egy-egy ilyen, hát talán mélypontnak nem is lehet mondani, de mondjuk völgy a Fidesz kormányzásában, akkor általában nagyon pontos mérésekkel ki tudták azt silabizálni, hogy melyek azok a pontok, amelyeken keresztül ezt a frusztrációt be lehet csatornázni, és akkor ez nem a kormányzat ellen irányul, hanem mondjuk egy-egy meghatározott bűnbak ellen. Ez is lehetséges most?
Ebben az évkönyvben, amit a Politiszolusnak a Friedrich Ebert Stiftunggal együtt adott ki, azt próbáltuk bemutatni, hogy ez a mély pont, ez a visszaesés most több tényező miatt is más, mint az elmúlt ciklusokban. Tehát való igaz, hogy a 2010-14-14-18-es ciklusokban is voltak mélypontjai a Fidesznek, de az ő szerencséjükre ez a választási kampányhoz képest és a választások napjához képest jóval korábban volt. Az előző ciklusban például 2015-ben történt meg az, hogy tartósan csökkent a Fidesz támogatottsága, abból a migrációs válság húzta ki egyébként a Fideszt. A mostani helyzetben, de persze pozitív volt a gazdasági környezet. A mostani helyzetben ez a gazdasági válság nagyon megnehezíti azt, hogy a Fidesz valamilyen mesterségesen kreált ellenségképpen, mint mondjuk amilyen a Soros György féle kampány volt az előző ciklusban, megpróbáljon ráfedni a létező problémákra. Amikor pozitív a gazdasági kilátása az emberek többségének, akkor könnyebb ezekkel a szalmabábokkal harcolni, amikor igazi válságban, akkor sokkal nehezebb mondjuk azt elhitetni az emberekkel, hogy itt a legfontosabb kérdés például a melegek örökbefogadási lehetősége, vagy úgy általában ez az LGBTQ, meg a gender kérdés, amire ugye az tavalyi év utolsó hónapjaiban történt egy kísérlet. Tehát azt gondolom, hogy itt egy újabb olyan kísérlet történt, mint amit már korábban sokat láthattunk, az aktuális ellenségképeknek a keresése, egy olyan témának a keresése, amelyben a magyar társadalom többsége a Fidesszel van. Tudjuk, hogy a konzervatív családpolitikának többsége van a magyar társadalomban, ebben a tekintetben kevéssé liberálisak a magyarok, és egy ilyen törésvonal mentén képzelt el ezt a következő időszakot a Fidesz, mint az egyik fő eszköz. De azt hiszem, hogy a Szájer botrány ezt eléggé keresztbe verte, ezt a törekvést, és ne feledkezzünk meg arról, hogy valóban ez a egyre mélyülő gazdasági és szociális válság pedig egy olyan folyamatos probléma halmaz hagy fenn a napirenden, amelyre nagyon nehéz ilyen kommunikációs kampányokkal rászedni. Tehát a valós kérdésekkel, a valós ügyekkel, a valós problémákkal kell napi szinten megküzdeni a kormánynak, és egyébként ehhez az elmúlt években őszintén szólva pozitív gazdasági környezetben nem volt annyira rászorítva. Tehát most nagyon más az a helyzet, amiben jelenleg kormányozni kell, és máshogy kell a kampányt is felépíteni. Sokkal nehezebb helyzetben van most a Fidesz, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne továbbra is esélyese a következő választásoknak. Állításom az, hogy ez egy sokkal nyíltabb választás, sok oknál fogva, mint bármelyik korábbi az elmúlt 10 évben, és itt most valóban aggódhat a Fidesz amiatt, hogyha esetleg ebből a gazdasági válságból nem sikerül idejében kikecmeregni, nem sikerül az egész koronavírus kérdést időben maga mögött hagyni, akkor ez érdemben hatással lehet a 22-es választások eredményére is.
De azt látjuk, hogyha valami nem sikerül, akkor is lehet felelős találni. Tehát most a vakcinák érkezése az például egyértelműen Brüsszel hibája.
Természetesen. természetesen mindig lehet, és általában egyébként a magyar kormánynak ez egy állandó eszköze a repertoáriában, hogy az ellenségek, illetve a felelősök felelősség átállítás is zajlik. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezért lehet is számítani arra, hogy a 22-es választásokig hátralévő alig több mint egy évben az az euroszkeptikus retorika fennmarad, a Brüsszelnek a felelőssé tétele az állandósulni fog, és hát igazából még arra is láthattunk kísérleteket az elmúlt évben, hogy a koronavírus válságkezelés kapcsán még az ellenzék volt a kormány kommunikációjában a felelős sokszor azért, ami zajlott az országban. Tehát én azt gondolom, hogy erre lehet majd látni kísérleteket, az ellenzéki városvezetőknek a szapulása, nem csak tehát a gazdasági eszközökkel való folytogatása, hanem a kommunikációs támadása is biztosan menni fog, és hát valóban, hogyha elhúzódik a válság, akkor valószínűleg a kormány azt fogja próbálni kommunikálni, hogy ő igazából mindent megtett, ez rajta kívülálló okokból van úgy, ahogy van, csúnya Brüsszel nem küldi úgy a vakcinákat, ahogy kellene, ezért kell a kínai vagy az orosz vakcinákat behozni az országba, amivel egyébként egy nagyon érzékeny kérdés nyit ki a kormány, mert látható, hogy a kínai és az orosz vakcináknak a társadalmi elfogadottsága tényleg nagyon alacsony, és erre rengeteg politikai tőkét igyekszik fordítani most a Fidesz, hogy valamelyest elkezdjék elfogadni az emberek ezeket a vakcinákat, de hát ez nem lesz könnyű feladat, láthatóan itt a bizalom elsősorban a nyugatról érkező szerek iránt van. És általában az euroszkeptikus retorikának is ezek a korlátai, hogy 10 év kemény Brüsszel szapulás után is azt jól láthatjuk, hogy az Európai Uniónak a támogatottsága az még mindig nagyon magas. Hogyha az a kérdés, hogy nyugat vagy kelet, akkor nem is kérdés a magyar társadalom számára, hogy a nyugat az igazodási pont. Az más kérdés, hogy a saját szavazói szempontjából sikerült valamennyire megmagyarázni a kormánynak azt, hogy ami viszont uniós szinten zajlik, tehát nem akarunk kilépni, de ahogy működik az EU, azzal nem vagyunk elégedettek, és azt kritizálni kell, és azzal szemben a nemzeti szuverenitást kell védelmezni. Tehát nagyjából ez a retorikai ív, ami azt gondolom, hogy a külföldi ellenségképek kapcsán továbbra is jelenezni fogja a Fidesz politikáját 21-ben, meg a választásokig hátralévő időszakban úgy általában.
Önök ugye azt írják a tanulmányban, hogy a 2021-es döntésekkel stabilizálhatják a már amúgy is túlerőben lévő kormánypártot. Na de mi lesz, ha ez a túlerő időközben csökken mondjuk éppen a 6%-os gazdasági visszaesés miatt? Akkor azért a stabilizálásra jóval nagyobb erőforrásokat kell majd fektetni.
Láthatunk erre is most már a 2021-es év első heteiben kísérletet, mintha egy politikai stratégiai számításból az jönne le a Fidesznek, hogy hát a nagyvárosokban sok jóra nem számíthatnak, 22-es választásokon sem, de a falvak jelentik a Fidesz következő választási sikerének a kulcsát. Hogyha a kis települési szinten a Fidesznek sikerül betetonoznia magát azon a szinten, mondjuk, ahogy a 2019-es önkormányzati választásokon ez látszott, ahol ugyan a városok jó részében vesztett a Fidesz, de a kis települések szintjén elsőprő győzelmeket aratott, akkor ez elég lehet a 22-es győzelemhez is, mivel sokkal több vidéki dominanciájú, kis települési dominanciájú körzet van az országban, mint nagyvárosias. És ebből a felismerésből fakadhat az, hogy 21-ben mi arra számítunk, és voltak is most már ugye ezt alátámasztó kormányzati bejelentések, hogy a kis településekre fogják önteni a pénzt egyszerűen. Akár az uniós pénzeket, akár a kormány a saját forrásait is sokkal nagyobb mértékben számhatja arra, hogy azokban a körzetekben, amelyek a Fidesz számára választási szempontból kifejezetten fontosak, elkezdjen a pénzeső beindulni, és helyben azt érezzék, hogy bizony nekik az az érdekük, hogy ennek a kormánynak maradnia kell. Tehát én arra számítok, hogy elhúzódó válság esetén is a prioritások azt fogják mutatni, hogy lesz olyan politikai megoldás, amivel látni fogja az utat előre a Fidesz politikailag, ez pedig nekem nagyon úgy tűnik, hogy a falvak népének, falvak kis települések Magyarországának a megnyerése és megtartása. Ez lehet a Fidesz stratégiájának a kulcseleme 22-re.
Ha már pénzről beszélünk, honnan lesz pénze az ellenzéknek az előválasztás lebonyolítására például?
Ez egy jó kérdés, mert ilyen típusú technikai, logisztikai kérdések még eddig nem kerültek a nyilvánosság elé. Valószínűleg persze zajlanak a tárgyalások a hatpárt között. Tehát ezt valószínűleg részben nekik kell összeadniuk, és ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy fundraising kampány indul, hogy az ellenzéki választók is járuljanak hozzá ennek a lebonyolításához. Azt gondolom, hogy minden számítás, még akkor is, ha nem az összes 106 körzetben kerül előválasztás lebonyolításra, hanem mondjuk csak ennek a felében, aminek szintén azt gondolom, hogy egy nagy dolog lenne, hogyha felében lenne ilyen választás, annak is a sok 10 milliós, de akár 100 milliós nagyságrendű költségvetése lenne. Ez nem kevés pénz az ellenzéki pártok jelenlegi helyzetében, és igazából azzal is számolniuk kell, hogy annyira azért nem szabad magukat kiköltekezni az előválasztási kampányban, hiszen a fő kampányra is tartalékolni kell, mert az önmagában, amit a hatpárti közös lista majd kapni fog a költségvetésből, az ugye egy kevesebb, mint 1 milliárd forintnyi összeg lesz jelenlegi szabályok alapján. Az, én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel fog elmaradni attól a költéstől, amit a Fidesznek fog tudni engedni. Tehát azt gondolom, hogy még a sima kampányköltségvetésen kívül, amit fognak kapni az államtól az ellenzéki pártok így közösen, azon felül is jól teszik, ha a mostani forrásokból is már arra is tartalékolnak, nem csak az előválasztásra.
Azt is írják, hogy konszolidáció nem valószínű a Fidesz kormány részéről, viszont máshol meg arról írnak, hogy valószínűnek tűnik, hogy még a bíróságok függetlenségének csorbítása is szóba jöhet, de inkább a kormánynak kedvező személycserékkel, és nem törvénymódosításokkal. Ez az Európai Unió ellenállása miatt. Ez mi ez, ha nem konszolidáció?
Hát a konszolidációt ugye Magyarországon sokszor arra szokták érteni a Fidesz politikájával kapcsolatban, és mi is abban az értelemben használtuk, hogy a Fidesz visszavesz, hogy a Fidesz nem nyomul, és esetleg a saját akkori pozícióinak csak tehát megelégszik azzal, ameddig eljutott, és egy békésebb hangra vált. Ezzel kapcsolatos remények az elmúlt 10 évben, akár az ellenzéki közvéleményben is elég gyakran előfordultak. Ezek soha nem váltak be, őszintén szólva. Az önkormányzati választások után sem váltak be, meg előtte se, bármelyik választások után nézzük, és mi igazából folyamatosan arra számítunk, a 21-es évben is, hogy tovább folytatódik a nyomulás minden téren, ahol még a Fidesznek elérhető célpontok vannak, akár a médiában, tehát tavaly sem álltak rá, lásd az Index esetét, akár a médiában, akár az igazságszolgáltatás is szóba kerülhet, tehát ne felejtsük el a kultúraarcot, és akár a magyar felsőoktatást érintő fejleményeket sem. Itt is látjuk azt, hogy ez az alapítványi kiszervezése a felsőoktatási intézményeknek, az oda élükre rakott kuratóriumok, Fideszhez közel álló kuratóriumoknak a kétharmados törvény mögé rejtése, tehát egy esetleges kormányváltás után sem lehessen ezeket az intézményeket a Fidesz karmaiból kiszabadítani. Azért ilyen téren látjuk a folyamatokat, én nem számítok semmiféle visszafogottságra a Fidesztől ezen a téren. Én azt gondolom, hogy ők mindent a 22-es választási győzelem prizmáján keresztül néznek, illetve azon a prizmán keresztül, hogy a saját gazdasági és politikai és akár kulturális befolyásukat is egy esetleges vereség esetén is átmentsék. De nyilván nem erre készülnek, hanem egy győzelemre és egy további folyamatos térfoglalásra.
Az is szerepel, és ez volt talán a legszembetűnőbb a tanulmányban, hogy a Fidesz a tanulmány szerint feladta a fiatalok bevonzását. De hát miért adták volna fel? Most jelentették be a 25 év alattiak adómentességét. Megpróbálják megzabolázni a Facebookot, és még van egy csomó hasonló rendelkezésük, mintha azért ők próbálkoznának továbbra is.
Itt ezzel kapcsolatban mi arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy nagyon agresszívan támadja azokat a szférákat a Fidesz, amely egyébként a nyitottabb szellemiségű fiatalok számára fontos, így például a kulturális intézményeket, vagy a felsőoktatási intézményeket, tehát ne higgyük azt, hogy a fiatalok nagy része szempontjából nagyon vonzó az, hogyha elfideszesített egyetemekre kell beadni a jelentkezésüket. Az más kérdés, hogy természetesen vannak olyan gazdasági ösztönzők, amelyekkel próbálják javítani a helyzetüket a fiatalok körében a kormánypárti politikusok, de ennek én azt gondolom, hogy elég korlátozott lehet a hatása. Ne felejtsük el azt, hogy ezt az intézkedést a lengyelektől vették át, Orbánék, a lengyel kormánytól, és lengyelországi szakértőkkel beszélve én azt hallottam, hogy ott helyben ez egyáltalán nem fordította meg a hasonló tendenciákat a jog és igazság esetében, tehát az, hogy a fiatalok körében nagyon rosszul szerepelnek Kaczyńskiék, tehát az egyik legrosszabb társadalmi támogatottságú csoportuk. Magyarországon pedig a saját kutatásainkból is tudjuk, hogy a 18-29 éves korosztály a Fidesz számára a leggyengébb korosztály az összes közül, és ezért én azt gondolnám, hogy a mindenféle intézkedéseik, amiket eddig előtérbe helyeztek, azok pont nem azt célozzák, hogy a fiatalok lennének a fő célcsoport. Itt egy kármentés zajlik. Én azt gondolom, hogy a 25 év alattiak SZIA mentessége, ami egyébként viszonylag kevés fiatal fog érinteni, hiszen nagy részük oktatási intézménybe jár még, hogy nincsen munkája, ez ennek nagyon korlátos hatása lehet a következő időszakban, de ugyanakkor érthető, hogy természetesen próbálják valamennyire javítani a helyzetüket. Ami jól látszik, hogy a három legerősebb csoportja a Fidesz táborának, ahol a leginkább túlreprezentáltak, az a 60 fölöttiek, az idősek, az alacsonyan képzettek és a kis településeken élők. Tehát ez az a három csoport, amit viszont nagyon fontos a Fidesz számára megtartani 22-re. A Fidesz anélkül is meg tudja nyerni a választásokat, hogy a fiatalok körében érdemben javulna a támogatottsága, viszont arra nagyon kell figyelnie, hogy azoknak a választóknak a körében, akik körében jelenleg is népszerű, ott ne történjen visszaesés, és azt hiszem, hogy a gazdasági válság pedig pont ezeket a csoportokat érintheti sokkal jobban.
Ellenzéki kormányi rotációban megyünk, és most megint az ellenzék jön. Az embereknek, tehát az ellenzéki és talán az ingadozó szavazó bázisnak van egyébként igénye rá, hogy az ellenzék meggyőzze őket arról, hogy igenis kormányzó képes erőt képviselnek, vagy az embereket inkább csak a rezsimváltás érdekli. A többi majd úgy is kialakul.
A nap végén, tehát mondjuk 2022 áprilisában a fő kérdés nyilván az lesz, hogy Orbán maradjon, vagy Orbán menjen. Ezt mindenki tudja, az összes párt, igazából az összes szavazó is nagyjából ennek a mentén tudja egyáltalán elfogadni azt is, hogy a Jobbiktól a DK-ig terjedő hatpárti koalíció áll föl erre a választásra. De ugyanakkor nyilvánvalóan többet kell annál mondani, mint csak, hogy változás legyen. És én azokkal értek egyet, akik azt gondolják, hogy van annak jelentősége, hogy kompetens, kormányzásra felkészült szereplőként tudjanak feltűnni, hiszen nem csak az elkötelezett ellenzéki szavazatokat kell begyűjteni 22 tavaszán, hanem a kulcs kérdés az lesz, hogy az egyébként a Fidesz-szel elégedetlen, de eddig passzív választók, azok megjelennek-e az urnáknál. És ott azt gondolom, hogy az egységes fellépés, a közös program, és az, hogy ez a közös program, ez miben képvisel egy jobb világot, mint amit a Fidesz eddig felépített az elmúlt 10 évben, ez döntő lehet annak meggyőzésében, hogy igenis van értelme elmenni, igenis van értelme választani. Tehát a következő időszaknak egy nagyon fontos lépése lesz ez a közös program, amit a pártok idén ki fognak dolgozni, és az is, hogy ezt határozottan és együtt, közösen fellépve képviseljék a kampányban, és ott pedig már ne legyen viszont ebből kibeszélés. Tehát ne az tűnjön föl, hogy igen, valamit elfogadtak, de közben a Momentum ezzel nem ért egyet, a Jobbik azzal nem ért egyet, az NSZP meg a DK meg a következő kérdésekkel nem ért egyet, igazából is valami más képviselne. Tehát amikor ez egyszer már összeáll, akkor azt hiszem ennek a közös kormányzati alternatívának erőteljesen kell szerepelnie majd a leendő miniszterelnök jelölt és az őt támogató pártok nyilvános szerepléseiben is.
Kicsit tekintsünk ki a nagyvilágba is, de Magyarország kapcsán. Egyesek már az Egyesült Államok új vezetésétől várják a rezsimváltást nálunk is. Ez egyrészt ugye elég fura elképzelés, hogy egy külső hatalomtól függ a mi politikai berendezkedésünk, ráadásul ugye egyesek szerint ez így is van jól, amikor épp nekünk kedvez, vagy nekik kedvez. Másrészt nincs azért ebben valami ráció is, hogy tényleg van ilyen hatása az Egyesült Államokban történt váltásnak?
Az amerikai választások nyilván nagyon fontosak voltak az általában az európai, és azon belül pedig a magyar politika szempontjából is, de hát nyilván ilyen közvetlen hatása arra, hogy itt a magyar kampányban mi fog történni, azért korlátozottan van annak, hogy Amerikában mi történik. Az biztos, hogy a kedvező nemzetközi hátszele, amelyet ugye a Trump adminisztráció tudott biztosítani Orbán számára, az ebben a tekintetben megszűnik. Számos külpolitikai jellemzővel beszélve az a benyomás is általánosnak tűnik, hogy Magyarország elsősorban a kínai és az orosz befolyás szerzés témáin keresztül lehet érdekes az új Biden adminisztráció számára. Tehát, hogyha ezen a téren nézzük a dolgokat, akkor a Trump elnök nagyon megengedő volt, ezt a fajta balanszírozást nyugat és kelet között jobban viselték. Azt gondolom, hogy a Biden-i adminisztráció részéről, már amikor erre majd lesz ideje, mert azért nagyon sok belpolitikai kérdéssel kell neki megküzdenie itt a kormányzás első hónapjaiban, ha erre lesz ideje, akkor elsősorban ezen a üveglencsén keresztül tekinthet rá Magyarországra leginkább, tehát hogy az orosz és a kínai befolyásszerzés szempontjából Magyarországot megpróbálja a táboron, a nyugati szövetségi rendszeren belül tartani, és meggyőzni őket, hogy igazi helyük nyugaton van, és az igazi szövetségeseik nyugaton vannak. A magyar kampányba való direkt befolyást én nem hiszem, hogy bárkinek külföldről kellene várnia. Teljesen egyértelmű, hogy ez a magyar választóknak a döntésén múlhat, de egy olyan versenykörnyezetben, ahol egyébként jelen helyzetben Magyarországon minden adminisztratív tényező a Fidesz előnyét segíti. A más kérdés, ahogy már az elején is elmondtam, hogy viszont a gazdasági és a társadalmi folyamatok jelen pillanatban, az elhúzódó válságban viszont nem teremtenek egy kedvező környezetet a Fidesz számára. Ez teheti leginkább kiegyensúlyozottá küzdelmet, és a Fidesznek éppen ezért én azt gondolom, hogy a kibontakozó megélhetési válság a fő ellenfele 2022-re.
Bíró Nagy Andrásnak, a Policy Solutions alapító igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Önök a Fülkét, a HVG közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.